Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi urunktól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a pünkösdi történetet az apostolok cselekedetei írott könyv második részéből.
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amely szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyelős zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok, médek és elemiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judeában és Kapadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Cirene mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták. Édes boltban részegettek meg.
Ekkor Péter előállt a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltött lelkemből minden halandúra, és profétálnak fiaitok és leányaitok és ifjaitok, látomásokat látnak. Véneitek pedig álmodhat, álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltött azokban a napokban a lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözöl. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézus, azt a férfiút, aki az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa az Isten közöttetek. Ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adta oda ti pogányok keze által, felfedeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feldobta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondta róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felől van, hogy meg ne inyogjak. Azért figult fel szívem, és újjongott fel a nyelvem, még a testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlását lássam. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, nyilván megmondhatom nektek és atyáinkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették, sírja is nálunk van minden napig. De proféta volt és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ült a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemelte az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondta így. Így szólt az Úr az én Uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad, zsámolyóvá teszem. Tudta ezt, tehát Izrael egész háza teljes bizonsággal, ahogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg, valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tétek az ígéret, és gyermekeiteké, sőt még azoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkünkre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk.
Pünkösd az első keresztjén Isten tisztelet alkalma. Kezdődött imádsággal, vagy talán énekkel, ahogy az apostolok magasztalták az Urat, ezúttal nyelveken, elragadtatott állapotban. Dicsőítették Istent imádságban, énekben. Aztán következett az Isten tisztelet lényege, az ige hirdetés. Péter apostol az Ószövetségből, az volt akkor a Bibliájuk, fölvette az alapigét, a textust, Jóel könyvéből, majd a Zsoltárokból, és ezek alapján magyarázta a történteket, és közvetítette Isten üzenetét. Az Isten tisztelet kereszteléssel zárult, 3000 ember, 3000 férfi, plusz nyilván asszonyok, gyerekek megkeresztelkedtek, és megalakult az első gyülekezet. Pünkös tehát az első keresztjén Isten tisztelet alkalma. Nem erre készültek az emberek, akik az ünnepre följöttek, hanem a megszokott, évenként ismétlődő, szokásos pünkösdi ünnepre, ami a Páska után 50 nappal esedékes, az egyik zarándok ünnep a három közül, amikor az aratásért adnak hálát, tudjuk, az aratás a Páska ünneppel kezdődik, akkor mutatták be az első érett kévét az Úrnak. Aztán az aratás 7 hétig eltartott, iszonyatosan lassan folyt, nem ismerték a kaszát, sarlóval arattak, úgyhogy összefogtak egy marokra való gabona fejet, aztán ugye a sarlóval levágták, és hát így araszolgattak az árpa vagy a búzamezőben. Az aratás pünkösdre fejeződött be. És akkor volt a nagy hálaadás alkalma, amikor egész Izraelből, sőt a szórványokból is, a környező országokból, ahol zsidók laktak, fölzarándokoltak Jeruzsálembe megköszönni Istennek az évtermését. És ott megvásárolták az áldozati állatokat, bemutatták szabályosan úgy, ahogy ezt Mózes előírta, a hála áldozatot. Közben ehhez az aratási alap tematikájú ünnephez hozzá csatlakozott, hozzá kötődött a Sinai hegyi Isten élményre való emlékezés, tehát a szövetségkötés és a törvényadás motívuma, ezekre is emlékeztek az aratási ünnep alkalmával, amely hát többnapos ünnep volt. Erre készültek az emberek, meglepetésre nem számítottak, hát ezt minden évben megünneplik. Megköszönjük Istennek a termést, emlékezünk a Sinai hegyi eseményekre. Hogy ebből a megszokott ünnepből valami egészen más kerekedett ki, vagy más is a megszokott mellett, ez az Isten csodája volt. Az Isten terelte össze a gyülekezetet, a köré, a ház köré, ahol az apostolok voltak megszállva. Az Isten támasztott olyan szelet, amelynek őrületes zúgása volt, de valószínűleg a fa levele se rezdült meg, Mert ha olyan iszonyatos szél lett volna, mint amit úgy elképzelünk általában, hogy nagy zúgás, nagy szélroham, akkor az emberek nem kijöttek volna a házból, hanem bementek volna a házba a vihar elől. Tehát hallották a zúgást, de nem észlelték a szélnek a megszokott hatásait, és ezért kivonultak az utcára, hogy mi ez. És aztán mentek afelé, ahonnan a zúgást hallották, és megérkeztek ahhoz a házhoz, ahol az apostolok voltak megszállva. És ott hallják, hogy a lapos tetejű háznak a tető teraszán ott vannak az apostolok, és hangosan magasztalják az Urat. Mégpedig nem csak az anyanyelvükön arámul, hanem, ahogy hallottuk, görögül, latinul, és a római birodalom keleti részének különböző törzsi nyelvein, a frígiaiak, a pánfiliaiak, a likaóniaiak és a többieknek a tájszólásaiban hangzott az Isten magasztalása. És a különböző helyekről az ünnepre feljött zsidók és zsidó hitre tért pogányok, a prozeliták megdöbbentek, hogy a maguk anyanyelvén hallják szólni az apostolokat. A nyelveken szóláshoz Pál apostol azt mondja, hogy a gyülekezeti Isten tiszteleten szükséges a magyarázat. Ha valaki lefordítja a népnek a nyelvére azt, amit a nyelveken szóló mond, akkor van helye a nyelveken szólásnak az Isten tiszteleten. Különben nem épít senkit. Itt nem kellett magyarázó. Itt mindenki hallotta, hogy a maga anyanyelvén szólnak az apostolok, magasztalják az Urat. Nagy megdöbbenés vett erőt mindenkin, és magyarázatot vártak arra, hogy mi ez. Némelyek már készen is voltak a magyarázattal, berúgtak az apostolok. Meg vannak szédülve, össze-vissza beszélnek. Mert hiszen az arám anyanyelvű nem értette a kappadóciai nyelven szóló, Isten magasztaló apostolt, és a krétaiak nem értették az arabokat, és így tovább. Mindenki hallotta a maga nyelvén, de a többiek azok csak annyit érzékeltek, hogy ezek össze-vissza beszélnek. Tehát nincsenek az eszüknél, nyilván azért, mert nagyon korán elkezdték az italozást. Hát így készítette elő Isten az Isten tiszteletet, amikor mindenki feszülten várta, hogy történjék már valami értelmes dolog, valaki magyarázza meg, hogy mi akar ez lenni. És akkor előáll Péter, és elmondja az első keresztény prédikációt. Ahogy említettem, Jézushoz hasonlóan, Jézus Názáretben prédikált, és tudjuk, fölvette a textust Ézsaiás könyvéből, most Péter veszi föl a textust, az alapigét Jóel könyvéből. És elmondja, hogy emberek, mielőtt rátérnék a tulajdonképpeni magyarázatra, egy dolgot tisztázzunk. Nem vagyunk részegek. Hiszen reggel 9 óra van, nap harmadik órája, mert reggel 6-kor kezdték a napi órákat számolni. A keleti ember reggel nem szokott inni. Égyomorra nem jó. Délben fogyasztották az első pohár szeszes italt, ha fogyasztottak ilyet, és aztán délután este felé iddogáltak, reggel soha. De egyébként is, hát ha reggel elkezdtünk volna inni ilyen korán, ennyire részegek nem lehetünk, hogy nem tudjuk, mit beszélünk. Úgyhogy ezt kapcsoljuk ki, józanok vagyunk. Tudjuk, hogy mit mondunk. És most jön a prédikáció. Jóel próféta ezelőtt hosszú évszázadokkal megjövendőlte, hogy Isten kitölti egyszer a lelkét az emberekre, és a vének álmokat álmodnak, az ifjak látásokat látnak, profétálnak, Istenről beszélnek azok az emberek, akik ezt addig sose tették, és közben különös természeti jelenségek zajlanak le. Ez a kor a messiás kora. Ez akkor következik el, amikor Isten elküldi a megígért messiást. No, látjátok? Különös csodák történtek körülöttetek, és megszólaltak az egyszerű arám anyanyelvű emberek mindenféle nyelven, a messiási korszak érkezett el. A megígért nagy alkalom. De hát hol a messiás? Hát ezt hirdetjük nektek, hogy itt volt és itt van a Messiás, akit Izrael annyira várt, eljött. Hirdetjük, hogy a názáreti Jézus, aki itt élt közöttünk, közöttetek, akit a legutóbbi ünnep alkalmával keresztre feszítettek, ti kiabáltátok, hogy feszítessék meg, ti kiabáltátok. Azt a Jézust az Isten föltámasztotta és úrrá tette, és bizonyságot tett arról, hogy ő a megígért Messiás. Ha valakinek eddig kétsége volt e felől, Krisztus feltámadása és most a lélek kitöltése bizonyítja, hogy ő volt a Messiás. És ő az most is. Igen, jön a következő textus, Péter még idéz az Ószövetségből, a 16. Zsoltárból, ahol Dávid arról tesz bizonyságot, hogy Isten a halálból is megmenti az övéit. Igen, ez Jézusban mutatkozott meg a maga teljes valóságában először, hogy valóban a halálból hozta ki az ő fiát, az Isten. És ő ígérte meg, hogy elküldi a lelkét, és látjátok, elküldte. Hogy tudta ezt megtenni Jézus? Úgy, hogy fölment a mennybe, vissza oda, ahonnan jött, Úrrá és Krisztussá tette őt az Atya, ott ül az Atya jobbján, ott van az Istennél ez a názáreti Jézus, akit ti megöltetek. Ott van. És beváltotta ígéretét, és elküldte lelkét. Elhangzik az első keresztény prédikáció Krisztusról. A lélek úgy jön szóba, hogy a lélek kiáradása jeladás, bizonyító pecsét Krisztus mellett. A keresztény prédikáció tulajdonképpen mindig Krisztusról szól. Nem általában az Istenről, arról a kereszténységen kívüli vallások is beszélnek, hanem Krisztusról, akiben az Isten egyedi, páratlan módon jött közel hozzánk, akiben az Isten kijelentette magát a maga teljességében, amennyire egyáltalán ezt mi el tudjuk fogadni, vagy be tudjuk fogadni, Krisztusban eljött közénk az Isten. És aki az igazi Istennel akar találkozni, az Krisztusra figyeljen. Mert az emberek általában hiszik, hogy van Isten. Minden embernek van valami Isten képe, és minden ember jóba van a maga Istenével, akit úgy magának elképzel. Aztán ehhez az Istenhez a baj idején fohászkodik, aztán ha nem kap segítséget, akkor megharagszik rá, egy darabig nem törődik vele, aztán ha megint baldott, megint kiállt hozzá. Minden embernek van egy ilyen Isten fogalma, vagy majdnem minden embernek, egy olyan Isten, akit úgy magának elképzel, és aki arra való, hogy segítsen, ha bajban vagyok. Másra nem. Ezzel az Istennel egyébként nem foglalkozik az ember, éli világát, ha bajban van, kiált, és ha az Isten nem segít, akkor megharagszik az Istenre. Na ez az az Isten, akire semmi szükség nincs a világon. Ez az az Isten, akit el lehet felejteni, aki nincs. Ezt mi találjuk ki? De van egy igazi Isten, aki Jézus Krisztusban mutatta meg magát, a názáreti Jézusban itt a földön, aki mellett bizonyságot tett föltámadása, mennybe menetele és lelke kitöltése által. Van egy Isten, de ez az Isten más, mint akit úgy magunknak elképzelünk. Én most erről az Istenről beszélek, mondja Péter, erről az igazi Istenről, aki Krisztust elküldte hozzánk csodák, jelek által, Isten fiának bizonyult már-e földön. De ezt sokan nem vették komolyan. Sőt, megharagudtak rá némelyek, mert nem úgy beszélt Istenről, ahogy szerették volna. Nem testhez álló az az Isten, akit Krisztus képviselt közöttünk. Megfeszítették, de feltámad, de a sírja üres, de nem találják. Nem ám, mert fölment a mennybe, a láthatatlan világba vissza, és elküldte lelkét. Én erről a Krisztusról beszélek. És a Krisztusról való prédikáció mindig kétféle hatást vált ki az emberekből. Az első talán egy ellenkezés, hogy egy ilyen kellemetlen érzés, hogy van egy olyan Isten, akit nem én irányítok, aki nem úgy viselkedik, ahogy én szeretném. Van egy olyan Isten, aki fölöttem áll igazán. Egy olyan Isten, akinek nem tudom kiszámítani előre a dolgait. Van egy olyan Isten, aki akar velem valamit, nem csak én akarok valamit az Istennel, ha szükség van rá. Van egy igazi Isten, kellemetlen, kényelmetlen. Az ember ettől szabadulni szeretne, lerázza magáról, bujkál előle. Mindnyájan ismerjük ezt, mindnyájan csináljuk ezt időnként, bujkálunk az igazi Isten elől. De aztán van egy másik érzés, hogy hát tulajdonképpen ez az igazi Isten segíthet rajtunk. Ezelől az Isten elől úgy se tudunk végleg elbújni, elmenekülni, ezzel az igazi Istennel még lesz dolgunk, életünkben is és halálunkban is. Ezzel az igazi Istennel, akit Krisztus képviselt közöttünk, mégiscsak rendezni kell a dolgunkat. Na hát, ide jutottak az emberek. Valami egészen különös módon nem verték agyon Pétert, aki megszégyenítette őket, és fejükre olvasta, hogy mit csináltak a legutóbbi ünnepen. Nem lett tömeglincselés, hanem megszomorodás, magukba szállás. És kérdezték Pétert, nem oktatták ki, nem igazították helyre, hogy miket beszélsz, hát nem tudsz te semmit, egy egyszerű galileai hajász vagy. Az emberek oda mentek Péterhez, hogy hát akkor mondjátok meg, mit csináljunk. És most hangzik el az evangélium. Azt mondja Péter, hogy hát azt szeretném mondani, hogy ez az igazi Isten, aki Jézus Krisztusban mutatta meg magát a földön, ez kegyelmet kínál nektek. Azért jött el Jézus erre a földre, hogy Isten kegyelmét hirdesse meg, hogy utat nyisson nekünk az Isten országába, hogy áldozatul adja magát a mi bűneinkért. Isten eleve elrendelt akaratából halt meg, engedte az Isten, hogy keresztre feszítsék Isten bárányaként. Ő áldozat a mi bűneinkért. Ne féljetek, bánjátok meg, amit tettetek, és gyertek közelebb ehhez az Istenhez, bocsánatot nyertek. És erőt nyertek, és a lélek kitöltetik rátok. Ajándékba kapjátok az Istennel való bensőséges közösséget. És azt olvassuk, hogy tömegek, ezrek vették komolyan, amit most Péter mond, és ezzel az igazi Istennel szembesülve, és általa önmagukkal szembesülve megalázkodtak. Igen, rendezni kell a dolgomat az Istennel. Istenem, ne haragudj rám! Bocsásd meg, amit ellened tettem, úgyhogy nem ismertelek igazán. Úgyhogy nem gondoltam arra, hogy te vagy, aki Jézus Krisztusban eljöttél, és szóltál, és kerestél, és megszólítottál engem is. Nem vettem észre. Uram, ne haragudj, bocsáss meg, és kérlek, hogy fogadj magadhoz. És akik így komolyan vették Péter prédikációját, megalázkodtak Isten előtt, bűnbánatot tartottak, és hittel várták, hogy az Isten szóljon hozzájuk. Azok azt a különös csodát élték át, hogy az Isten szólt hozzájuk, válaszolt nekik, mégpedig olyan formán, hogy lelkét kiárasztotta rájuk, hogy valami nagy-nagy békesség, nyugalom a kegyelemnek, a tenger mélye, öröme, boldogsága öntötte el a szívüket, érezték, hogy az Isten magához öleli őket. És elhatározták, hogy itt maradnak az Isten közelébe. És akik ezt így gondolták, megkeresztelkedtek, és elkezdték a hitüket gyakorolni, az Istennel való új életközösséget gyakorolni. És innentől kezdve a lélek vezetése, uralma alatt az Isten közelében, az Istennel napi kapcsolatban, az Istennel beszélgetve, Istenre figyelve, neki engedelmeskedve, az ő lelkétől ihletetten élték az életüket. Testvérek, van a pünkösnek valami különös nagy örömüzenete. A többi ünnep mellé állítva is. Ma a világ legnagyobb ünnepe talán karácsony. De karácsony nem fog megismétlődni. Jézus még egyszer nem születik meg erre a világra kisgyermekként. A másik nagy ünnep, húsvét, a keleti kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadt. Még egyszer nem fog föltámadni. Ez egyszer megtörtént. Erre emlékezünk, boldogan építünk rá, nem fog megismétlődni. De ami pünköskor történt, az naponként megismétlődhet. Az, hogy emberek szembesülnek az igazi Istennel és önmagukkal, és rendezni kívánják a dolgukat az Istennel, és félre az állarccal, félre a bujkálással, a szégyen takargatásával fölnéznek az Istenre, és kiöntik előtte a szívüket, és várják, hogy az Isten magához ölelje őket. És ezt megteszi. És ezt megteszi az Isten mindazokkal, akik így előtte kitárulkoznak, és kiöntik a szívüket. Az Isten azokat magához öleli a lelke által. És innentől kezdve már csak arra kell vigyázni, hogy meg ne szomorítsuk azt a lelket, aki bennünk lakik, mert ő szép csöndesen visszavonul, aztán magunkra hagy bennünket, nem fog erőszakoskodni. De ha nem szomorítjuk meg, hanem hallgatunk rá, hanem amire indít, azt tesszük, mondjuk, ha a lélek vezetése alatt élünk, akkor olyan erő birtokába jutunk, ami önmagunk fölé emel. Ami Isten családjának tagjaivá, Isten követeivé tehet minket. Ami elég ehhez az élethez, és ami kóstoló az eljövendő teljességből. A lélek által, szívünkben a lélekkel élhetünk egy olyan életet, amire igazából mindig vágyunk, de a lélek nélkül nem fog sikerülni senkinek. Életünknek van egy pontja, amikor ezzel először találkozunk és befogadhatjuk a lelket. És aztán életünknek legyen sok olyan alkalma, amikor ezt újra átéljük, amikor érezzük, hogy kicsit messzebb kerültünk az Istentől, érezzük, hogy nem vagyunk már a lélek uralma alatt igazán, akkor megint oda megyünk hozzá, rendezzük a dolgunkat az Istennel, és akkor megint átéljük, hogy kitölti ránk teljességével a lelkét, és újra ott vagyunk, ahol a megtérésünk alkalmával. Luther mondta, hogy a keresztény ember élete naponkénti megtérésből áll. És ehhez most azt szeretném még hozzátenni, hogy a naponkénti megtérést, Istenhez való őszinte odajárulást az Isten a lélek ajándékával jutalmazza meg. Naponként megújulhatunk az Istennel való kapcsolatunkban a lélek által. Adja meg Isten ezt mindnyájunknak. Amen. És végül fennállva együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.